Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton Podcast, a mikrofonnál egyrészt szokás szerint jó magam, Rédai Gábor, másrészt nem szokás szerint, hanem kivételesen, de azért rendszeres vendégünk, Mészáros Peti. Szia, Peti!
Szia, Gábor! Sziasztok! Mivel Zolit helyettesítenem kell, így azt is meg kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy itt lehetek.
Yeah! Yeah! Igen, Zoli most van abban az állapotban, hogy nem szeretné, hogy két hétre elmenjen a hangja, mint a múltkor, úgyhogy most kiüli ezt az adást, de azért ő is elkészítette a táblázatát a mai adásra, szóval én fogom most őt képviselni, úgymond. A mai adásunk témája ugyanis a legjobb öt, hát legalábbis nagyjából öt, aztán nyilván fogunk még futottak még kategóriát is mondani, és a legrosszabb öt franchise, nyilván, hogy hogyan menedzselik a franchise-okat. Rengeteg ilyen kérés érkezett az elmúlt években egyébként Patreonon, hogy ne csak az edzőket rakjuk sorba, ne csak a fiatal magokat rakjuk sorba, hanem úgy magukat a franchise-okat is, és ebben nem csak a GM tartozik bele, sőt, nagyon nem. Szerintem soroljunk fel pár szempontot, Peti, hogy mi az, amit itt érdemes figyelembe venni. Előjáróban annyit mondanék, hogy hárman igazán még ezek mentén, a szempontok mentén is három különböző módszert alkalmaztunk, így hát vannak eltérések a listában, de mondjuk ahhoz képest, hogy három különböző módszer, ahhoz képest, legalábbis én Zoliét tudom, ugye, és a sajátomat meglepően kevés. A Zoli sokkal inkább történelmileg nézte, és az elmúlt 15 évet, hogy a franchise-t mint egészet vizsgálja. Ugye mi ketten inkább a jelenlegi rezsimeket próbáltuk nézni, éppen ezért szerintem jól indokolhatóak lesznek majd az eltérések, és hát egyrészt nagyon-nagyon fontos, hogy milyen GM-ed van, és hogyha nagyon jó GM-ed van, vagy nagyon rossz, akkor az elképesztően befolyásolja azt, hogy ez a franchise-nak milyen az arculata, hogyan vezetik, illetve mi várható tőle, és milyen döntéseket hoz. De önmagában is szét lehet ezt szedni. Tehát az egyik fontos, az nyilvánvalóan az, hogy milyen cseréket csinál egy franchise, és milyen szerződéseket oszt ki. Tehát talán a GM-i munkát ezen keresztül lehetne megfogni. De ide tartozik, és ezt majd külön kiemelném, mert nálam nagyon fontos, a draftolás is, és a scouting. És azért itt tényleg jelentős különbségek vannak még a mai napig a franchise-oknál. Van még valami, Peti, ami szerinted úgy igazán a GM tevékenysége köré csoportosul szempontként?
Hát talán magának a szervezetnek a belső kultúrája, nem is feltétlenül a csapatra levetítve, hogyan kezelnek botrányokat, amiből most ugye az elmúlt időszakban nagyon sok volt, és talán ezért jobban a látóterünkbe is került. Amit még érdemes lehet ide venni, hogy mennyire jövőálló az a terv, amit csinál a csapat. Például díjaznunk kell, hogyha azt látjuk, hogy valamilyen szisztematikus csapatépítés folyik, díjaznunk kell, azt látjuk, hogy valamilyen terv van, hogy mondjuk 24-re legyen cap space-e egy csapatnak, ami persze inkább a GM-i tevékenység, de akkor is ide tartozik, illetve ami az elmúlt időszakban szerintem egyébként egy elég jó tendenciát mutat, hogy a tulajdonos mennyire akar beleszólni az egész rendszernek a működésébe, felülírva a szakembereket.
Abszolút.
És körülbelül ezek jutnak még eszembe.
Talán nem a GM részhez, de a tulajdonost és egyáltalán például a spending power-t mindenképpen meg kell említeni, tehát itt arra gondolok, hogy példának okáért a Houston egy nagyon sok szempontból kiválóan vezetett franchise, még Mori távozása után is, az analitikában még mindig nagyon előjárnak, vagy élen járnak, tehát az az analitikus részleg, és egyáltalán mint analitikus részleg ez külön egy szempont lehet, de például okáért ugye a Houston tulaja egyszerűen alig vagy nem hajlandó luxusadót fizetni, ami láthatóan, nem azt akarom mondani, hogy bajnoki címbe került, de nagyon könnyen lehet, hogy abból a csapatból, ami lehet, hogy az elmúlt 10 év második legjobb csapata volt, ez egyáltalán nincs kizárva. Nyilván lehetne érvelni amellett, hogy mivel nincs bajnoki cím, ezért ne tegyük be ebbe a egyáltalán beszélgetésbe, de abból a csapatból lehet, hogy többet ki lehetett volna hozni egy másik tulajjal. Miközben mondjuk több olyan tulaj van, vagy tulajdonosi kör, aki hajlandó költeni, amint bajnoki cím van, és olyanok is vannak, akik bármikor hajlandóak költeni. Tehát ezt is a tulajdonosi körnél figyelembe kell venni, meg azt is, hogy mennyire szólnak bele, hát ezt nyilván majd a bottom five franchise-oknál fognak előkerülni ezek a tulajok. És akkor igazából még az orvosi stáb, hogyha híresen rossz, híresen jó, azt gondolom, hogy nyilván így a franchise-hoz tartozik, és hát a development. Ha én elárulhatok valamit, akkor a scouting, a draftolás és a játékos fejlesztés az kiemelt fontosságúnak tartom. És őszintén szólva, a franchise-oknak a jövőt állósága az szerintem talán ezen a kettő dolgon keresztül legjobban megfogható. Tehát, hogy a drafthoz mindenképpen kell szerencse. Tehát olyan nincs, akár egy jó draftoló csapatnál sem, hogy mindent eltalál, és éveken keresztül csak jól draftol. Ha valaki csak rosszul draftol, az egy jel. Ha valaki 10-ből 8-szor jól draftol, az pedig fantasztikus. Tehát akkor le kell, hogy boruljunk azelőtt a scouting team előtt, és hogy nagyjából ennek mentén lehet szerintem ezt belőni. Bármi más még, ami szempont volt, és Teti arra is válaszol, hogy én említettem itt a developmentet és a draftot. Neked van-e kiemelkedő szempont, amit úgymond fontosabbnak értékelsz a többinél?
Én onnan kezdeném, hogy tegnap beszéltünk ennek az adásnak a tervéről. Chatbeszélgetésben is összehoztunk egy ilyen szempontrendszert, amit utána én végig is vittem a csapatokon. Tulajdonképpen alakult úgy ma a kis szabadidőm, hogy azokon a csapatokon is felszínesen ilyen gyors benyomás alapján végigfutottam, akiket nem akartam osztályozni, mert ilyen abszolút middle of the pack kategóriába soroltam. Úgyhogy talán ennek a mentén menjünk végig. Az egyik kategória volt a draft, erről nagyon sokat beszéltél, a fejlesztés, játékosok fejlesztése elsősorban volt egy második kategória. A harmadik kategória, hogy cseréket, mennyire jó cseréket húzott meg egy csapat, vagy jól jött ki ezekből. A negyedik kategória, hogy milyen szerződéseket oszt ki. Itt főleg azok kerültek elő, akik kiemelkedően jó vagy kiemelkedő rossz szerződéseket, esetleg nem egyet, hanem többet tudtak kiosztani az elmúlt években. Az ötödik a játékosok kezelése, ezt úgy utólag gondolkodtam, egy nagyon nehéz kategória, mert benne van például a Kyrie Irving vagy Draymond Green féle ilyen nagyon speciális esetű játékosok, de végül is benne lehet a Ben Simmons ügyek, amik már kicsit a fejlesztésekhez kapcsolódnak, vagy a PR ügyek kezelése.
Meg ugye a kultúrához is egy kicsit.
Ez egy nem egy jól sikerült kategória lett, vagy ezt tovább lehetett volna még bontani, de most egyenlőre megteszi. Külön kategóriába vettük, hogy nagy húzásokat csináltak-e a csapatok, akár vezetőség kinevezése ki, vagy játékosokkal kapcsolatban.
Itt nyilván ennek... ez fordítva is működik, tehát az iszonyatosan rossz húzások és hírhet húzások pedig nyilván lefele
és
fogják.
És pontosan ez a következő kategória, én ezt külön vettem.
Olyan
és értem. Például, hadd mondjak egy példát, mondjuk a Minnesota Timberwolvesnál a Gobert igazolást én nagy húzásnak is és szörnyű húzásnak is értékeltem, mert látszódott az a rendszer, ami mentén ez egy bátor, tökös, előremutató húzás, de ugyanakkor a katasztrófa potenciál is ott van benne. Úgyhogy mind a két kategóriában magas pontot osztottam, főleg emiatt a Minnesotának. Szóval szerintem nem is zárja ki teljes egészében az egymást.
Aha, ez szerintem okos. Na, amint láthatjátok, köztünk meg főleg az a nagy különbség, hogy én úgymond a fontosabb dolgok alapján, számomra fontosabb dolgok alapján, de persze én is magamban végignéztem mindent, kiemeltem franchise-okat, vagy az alapján raktam sorba, miközben Peti konkrétan lepontozta őket, tehát Peti egy kicsit saját rendszert létrehozva megcsinált egy ilyen pontozást, úgyhogy azért mi is más módszerekkel közelítettünk, és hát azt mindenképp el kell mondani, hogy itt top 5 és bottom 5-ről lesz szó, de azért futottak még, mindenkinél van, még Zolinál is, úgyhogy lehet, hogy elmegyünk egészen sokáig, és úgy akkor nagyjából azt is ki tudjátok következtetni, hogy kik vannak ott a middle of the pack, ahogy Peti fogalmazott, vagyis a lista közepén.
Na, még egy kategóriát hadd említsek, amit én egyébként valószínűleg túl is értékeltem, ez az elmulasztott lehetőségek kategóriája, amikor egy franchise-nak a saját jövőjével kapcsolatban, vagy éppen a jelen helyzettel kapcsolatban valamilyen döntés, amit nem hozott meg, vagy cserék, amiket nem húztak meg, ezek szerintem visszavetették-e őket, úgyhogy nálam ez volt még egy ilyen fontosabb, kiemelkedőbb kategória. Nem tökéletes ez a pontrendszer, és igazából én két listát hoztam, mert először megcsináltam mindenféle rendszer nélkül, amit gondolok, utána pontoztam csak le a csapatokat.
Na, ez is érdekes lesz, meg én azt hiszem, hogy még egy dolgot meg kell említenünk, ugye az edző, de nem úgy, hogy most, hogy is fogalmazok, csak kicsit kicsit erős lenne csak azt mondani, hogyha jó edződ van, sok pontot kapsz, mondjuk egy ilyen pontozásos rendszerben rossz edződ van, keveset, hanem inkább maga az edzőkeresés folyamata, hogy ebben jó-e a franchise, vagy nem. Hogy például addig keres-e, még nem talál-e egy jó edzőt, hogy meghúzol-e egy Nick Nurse-t, egy Brad Stevens-t. Szóval nyilván nagy találat Nick Nurse meg Brad Stevens, még Anno Ainge-nek, illetve Ujiri-nek, de ettől függetlenül váltani kellett, ráadásul például a Torontónál, róluk mindjárt beszélünk. Mivel kezdünk, az elejével vagy a végével, Peti?
Kezdjünk az elejével.
Kezdjünk az elejével, mert úgyis mindenki a vége a legrosszabbak miatt hallgatja az adást, akkor hagyjuk a jókat a végére. Az elején nagy meglepetések nincsenek. Én például tudom, hogy ugyanaz a top 4-en, mint a Zolinak, bár teljesen más sorrendben. De az az igazság, hogy a legnagyobb motiváció erre az adásra az volt, hogy tegnap hallgattam a Hollinger & Duncan című podcastet, ahol megcsinálják ezt a listát, azt hiszem két évenként. És hallgattam, és azt mondtam, hogy nagyon érdekes, és volt, amivel magamban vitatkoztam, volt, amivel nem. Gyakorlatilag mind a kettőjüknél az elsőt írt, tehát volt egy külön két legjobb franchise, az a Raptors és a Heat volt, és ezzel nem tudok vitatkozni. És azért hozom őket párba, mert nehéz eldönteni, hogy melyik a de facto első. Ha nagyon-nagyon muszáj választanom, akkor szerintem a Raptors. De azt gondolom, hogy ennél a két franchise-nál gyakorlatilag ezt a rezsimet nézve, tehát az Ujiri, illetve a Petrai rezsimet nézve, hosszú évek óta, sőt a hitnél évtizedek óta alig tudunk hibát, mint olyat felsorolni. Foglalkozzunk az elmúlt évek történéseivel, akkor is azt mondhatjuk, hogy a hitnek van egy nagyon-nagyon erős kultúrája, nyilván ez Spoelstrához is köthető, de ki is alakították ezt ott maguk körül. PJ Tuckerre hívnám fel a figyelmet, aki teljesen ilyen támadásban már nullának tűnő játékos volt a Milwaukee Bucksban, majd karrierévet futott a Heatben, majd most eligazolt Philadelphiába, és megint azzal kerül be a hírekbe, hogy hányszor tud nulla pontot dobni minél több játékperc alatt. Tehát az, hogy a development részleg ennél a két csapatnál majdnem, hogy torony magasan kiemelkedik a ligában, de tényleg, ha bárkit megkérdezel, akkor a Heat vagy a Raptors lesz az első és a második sorrendet nézve. Ők a legjobb fejlesztő csapat. Hihetetlen, hogy milyen játékosokat találnak meg draftolatlanul akár, hogy ezt hova tudják fejleszteni, hogy jönnek ki a Fred VanVleet-ek meg a Max Strassok. Jól is draftolnak, de itt azt hiszem, hogy a Raptors az, akit külön ki kell emelnem. A Toronto Raptorsnál ugye nyilván nem az a jó draft, hogy az 1-1-est elviszed első helyen, de az már, hogy a konszenzus ellenére mondjuk Scottie Barnes-t kiviszed negyedik helyen, és nem Suggs-t, és utána Scottie Barnes lesz a Rookie of the Year, Suggs meg fut egy olyan évet, amire azt mondod, hogy reméljük, hogy ennél csak jobb jöhet, az már nagy szó. Az, hogy Siakamot 27. helyen viszed el, hogy FanVleet-et kibányászod draftolatlanul, ezek hihetetlenül nagy húzások. A Miami Heatnél pedig tényleg a rotáció végét feltöltő Gabe Vincentek, Strassok, az, hogy kibányász, vagy nem kibányászak, hanem mondjuk elkapják Caleb Martint two-way-re, és most már ugye rendes szerződésre. Ennél a két csapatnál egyszerűen rendszeresek ezek a jelenségek. És egyébként, ahogy az angol mondja, top to bottom, tehát semmiben nem tudsz belekötni. Gyakorlatilag mindenben jók, nagyon jó cserék, gondoljunk a Kawhi cserére, de gondoljunk akár a Gasol cserére is, ami egy olyan évközbeni mozgás volt, amihez talán csak a Derrick White cserét tudnám tavalyról hasonlítani, ami egyértelműen hozzájárult a bajnoki címhez. Összességében négy Duncanéknél sem, és nálam sem lehetett kérdés, hogy ez az első két helyezett. Kíváncsi vagyok, hogy nálad a két külön listádon hogy alakult ez.
A Toronto Raptorshoz sok mindent nem szeretnék hozzátenni. Amikor így fejből összeállítottam a listákat, egyértelmű volt, hogy ők az első tírbe kerülnek be. Nem is lehet kérdés, nagyon jól összefoglaltad. A Heatnél is azonnal felvettem őket a legjobb franchise-ok közé, és érdekes módon ők szolgáltatták a legnagyobb meglepetést, amikor így kategóriánként pontoztam őket, mert nagyon lepontoztam a Heatet. 14-17. Kategóriába kerültek, amin én is meglepődtem, és nyilván a rendszernek is a hibája, és azt láttam, hogy leginkább azért, mert azokban az elemekben, amelyekben jó a Heat, játékosok fejlesztése, kultúraépítés, azokban nem tudtam 6 vagy 7 pontot adni egy ilyen 1-től 5-ig skálán. Viszont más kategóriákban meg a közelmúltban voltak szerintem nem szerencsés döntések, főleg a szerződések, amiket az elmúlt években kiosztott Riley, de hát tulajdonképpen már a Dion Waiters féle csapatnak a megtartásához is vissza lehet ezt vezetni, és ugye ezek egyszer mind kiemelkedő rossz húzások is jelentenek, tehát ezt két ponton büntettem, a Duncan Robinson szerződést, a Kyle Lowry szerződést, illetve az, hogy a használható, de szűkös asset készletet, ami ennek az időszaknak ugye egy döntős csapatnak a további fejlesztését tették volna lehetővé, ezt szerintem most nem megfelelően használta Riley, úgyhogy ez engem meglepett.
De most azt kell, hogy mondjam, hogy ezek meggyőző érvek olyan szempontból, hogy nyilván a Heat az nagyon szeret szerződéseket adni, a nagy szerződéseket, és ebben vannak rosszak. Tehát a Raptorsnál szinte nem tudsz rossz szerződést felsorolni DiMarcarról óta, és Ujiri alatt gyakorlatilag ez volt az egyetlen, amire azt mondanám, hát igen, ez egy rossz szerződés. Ez egy egészen félelmetes dolog, ilyet szerintem senkinél nem találunk majd. Viszont a Heatnél valóban vannak rossz szerződések. Az is nagyon érdekes, hogy mind a két franchise, bár hajlandóak, hogyha muszáj egy-egy évre tankolni, de azért folyamatosan jók akarnak lenni, és közben építeni a jövőjüket is, és mind a kettő meg is tudja nagyjából tenni. De azért itt is azt mondom, hogy a Raptors a jobb, úgyhogy igen, azért meg kell, hogy fontoljam, hogy a Heatet lejjebb viszem. Mielőtt Zoli listájára rátérnék, akinél, mivel ő történelmi szemléletben van, ezért elég egyértelmű az, hogy miért, de második és harmadik a Heat és a Raptors. Kik azok, akik itt még szóba jöhetnek, hogyha kiesik a Heat, és feljöhetnek ebbe a első tírbe, mert nálam a Celtics és a Warriors két franchise következik. Nálad kik vannak így még ott az élen?
A Celtics és a Warriors is nekem az első ilyen fejből összeállított lista az 7 csapat volt, 7 csapatot tartalmazott, viszont én lehet, hogy túlreagálok, de nekem a saját listámon is, és a lepontozás alapján is a Memphis Grizzlies csapata került az élre, és a pontok alapján a top 4 az nagyon egyértelmű, azt majd el fogom később mondani, viszont én egy csapatot szeretnék még említeni, így ugye a közelmúlt bajnokai a Warriors és a Bucks mellett, akiket nekem a vezetését most nagyon szeretem, ez pedig az Oklahoma City Thunder.
Yes.
És én őket a saját ötösömbe fel is vettem az 5. helyre, a lepontozott lista alapján pedig szintén az 5., de ilyen egy ponttal, egy nagy blokknak a tetején.
Ez azt jelenti, hogy nálad a Celtics és a Warriors sem top 5-ös.
Nálam a Warriors saját listán top 5-ös, a pontozott listán őket is sikerült jól lepontoznom néhány rossz húzás miatt, ugye hasonlóan a Heathez, főleg a Wiseman draft, illetve azt mégiscsak figyelembe kellett venni, hogy bár jól kezelik Draymond Green-t, de mégiscsak ott van, ez egy folyamatos problémaként. A Celtics az gyakorlatilag a kiemelkedő top 4-es tíremben van pontok alapján, viszont saját magam nem mertem top 5-be rakni, hanem 6. helyre raktam őket, egyszerűen amiatt, mert kabátlopási ügybe keveredtek most e-mail judoka kapcsán, és az is most kicsit peremre szorította nálam őket, hogy ilyen helyzetben ne azt emlegessük, hogy mennyire jó ez a szervezet, akkor sem, hogyha egyébként szerintem jól kezelték ezt a nagyon komplex ügyet.
Igen, akkor én reagálnék mind a kettőre, hogy miért vannak nálam elől. Elmondanám Zoli top 4-ét, ami most már ugyanaz, mint az én top 4-em nagyjából látszik, és utána majd hallgassuk meg, hogy akkor nálad hogy néz ki a top 4. Szóval tartva magamat a sorrendhez, a Golden State Warriorsnak egyértelműen, ha nem lenne ez a szinte semmiből Phoenix madárként felemelkedő Jordan Poole, akinek egyébként lehet, hogy egy erős túlzás ez a szerződés, tehát majd meglátjuk, nyilván most még nehéz megítélni, de...
Én ezt kifejezetten negatívum.
Igen, hogyha most tippelnem kéne, akkor a Poole szerződés az kifejezetten negatívum, de ettől függetlenül ugye az elmúlt, tehát ennek a rezsimnek a draftjai, abban ugye nem tartozik be például Curry, csak úgy jelzem, de a Warriors azért lett Zolinál első, mert ő belevette, mert ő 15 évet nézett, úgymond. Tehát azt mondta, hogy Steph, Draymond, Clay draftok, így kezdte rögtön, és persze, tehát a 2010-es éveknek masszívan az első top 1 franchise az a Warriors volt. Ez szerintem nem is lehet kérdés. Azért most ebben a pillanatban nem lehet szerintem első, az se lehet kérdés. És ennek a két oka, hogy pont a két legalábbis számomra legfontosabb dologban, a játékos fejlesztés és a draftolás, abban évek óta bizony restanciájuk van, mégpedig nem is kicsi, és ha nem lett volna Poole felemelkedése, akkor nálam nem lettek volna top 4-be se, de azért ez mégiscsak azt mondatja velem, hogy lám-lám, csak meglátták poolba a tehetséget, és bár 2 évig ezen rölgött a liga, hogy a liga legrosszabb játékosát sikerült leraftolni ott a 22. vagy valanyadik helyen, azért poolból csak ki tudták hozni ezt a játékost, ami úgy még nagyobb dolog, hogy mennyire mélyről indult, és a Warriors játékos fejlesztése korábban ilyen legendás volt, sőt mitikus, amit meg is érdemeltek, meg nyilván abszolút túl is volt tolva. És mindenki erre hivatkozott, meg Wisemannél is, hogy majd ez a játékos fejlesztés. Ezt azt gondolom, hogy már túlságosan a porba dőlt. Tehát, hogy annyira átfordult ez a dolog, hogy azért ismerjük el, hogy a Warriors bizony ott van, biztos, hogy a legjobb 10, de lehet, hogy a legjobb 5 játékos fejlesztő csapat között továbbra is, és ezért van az, hogy Moodyval és Kumingával is még óvatosan bánjunk, és várjuk meg, amíg nem az lesz a helyzet, hogy egy ennyire win-now módban vannak, mert még most se zárnám ki róluk azt, hogy valami nagyon jót kihoz, különösen Kumingából, mert ő nagyon jó alapanyag a Warriors. Ugyanakkor azt, hogy ők hogyan draftolnak, azt nagyon nehéz megvédeni, tehát hogyha visszamegy az ember az elmúlt, azt mondanám akár 10 évben, mert ugye a Draymond draftot felszokták hozni, csak hogy a 29. helyen kiválasztotta ez a franchise Festus Ezelit, majd így vitte el azt hiszem 33. vagy 34. helyen Draymond Green-t, tehát tulajdonképpen ez tiszta szerencse, és semmi több. Ez egy nagyon jó jelzése annak, hogy Draymond Green-t ők egyáltalán nem értékelték magasabbra, mint ahol elvitték. Úgyhogy igen, tehát pont a Warriors még mindig szinte mindenben nagyon jó, és óriási húzásaik voltak, meg kell említeni a Wiggins cserét, meg kell említeni, hogy ahogy Durantre lecsaptak, van is vonzereje a franchise-nak, egy Otto Porter, amikor újra akarta éleszteni a pályafutását, odaigazolt minimumért, stb.
Sőt, szerintem most a Golden State Warriors az a franchise, ahova ezek a játékosok mennek, ugye gondoljunk Jamichael Green-re,
igen,
gondoljunk Gary Payton II-re, akik a semmiből vagy karrierjüket újraépítve elsősorban a Warriors-t célozzák meg. Dante DiVincenzo. Tehát ebben szerintem most 7-est is adhatnánk ennek a csapatnak értékelésben.
Viszont azt hiszem, azt is megindokoltuk, hogy miért nem elsők jelen pillanatban. És akkor a Celticsre is reagálnék. Azért a Celticsnél nyilván muszáj a Danny Ainge-ért is ide venni, mert annak szinte folytatása ez a Brad Stevens-éra, tehát nem az van, hogy itt lecserélődött minden. És Danny Ainge követette hibákat, és talán ez az, ami megakadályoz benne, hogy a Celtics-t, hát most már betenném a Heat elé a második helyre, tehát meggyőztél, de én a Celtics-t feljebb venném, és ennek a fő oka az az, hogy a játékos fejlesztés is egyre jobb, bár itt is ugye a draftolás az egy gyenge pont, az teljesen egyértelmű, de minden más, azt gondolom, hogy minden más kiváló, és szerintem az Udoka ügyet ők nagyon jól kezelték. Tudom, hogy van egy pár hallgatónk például, aki ezzel nem ért egyet, szerintem kiválóan kezelték, mégpedig ez egy nagyon nehéz döntés volt, és ráadásul megint találtak egy jó edzőt, és már a harmadik jó edző egymás után Steven Sudoka, és úgy tűnik, hogy Mazzulla is beáll ebbe a sorba, sőt, feltalálta kicsit a spanyol viaszt most az idei Celticsnél, szóval csupa pozitívum, talán a draftolás, ami egy nagyon picit lehúzza őket.
Itt meg én hadd védjem meg a Celticset, igazából Stevens nem igazán draftol. Ahogy átvette a csapatot, a következő elsőkörös pikét elcserélte Horfordért, aztán a következőt elcserélte Derek Whiteért, aztán a következőt elcserélte Malcolm Brogdonért.
Igen, tehát csak Stevens nézed, akkor igazad van, akkor nem draftol.
És második körben meg mindegy.
Hát, de azért Hauser előhúzása az megint egy nagy pozitívum, viszont azért csak volt ott a Stevens előtti ére, mondom, ahol volt jó pár nagyon szar pikk. És nyilván a Tatum mahináció viszont egy hatalmas plusz, tehát hogy az nem azt mondom, hogy ők szarul draftolnak, csak azért messze van az elit draftoló csapattól. Jó, viszont Zolinál így a Warriors lett az első, ugye történelmi szemléletben nézve a Heat a második, a Raptors a harmadik és a Celtics a negyedik. Azt gondolom, hogy teljesen érthető, ha tényleg az elmúlt 15 évet nézi az ember, viszont ezek után nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad hogy néz ki a top 4, a két csapatot elvileg már hallottunk belőle.
Igen, kezdem a saját listámmal. Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, ők egyértelműen, és én a Boston Celtics és a Miami Heat elé beraktam az Oklahoma City Thundert, de csak azért, hogy őket most értékeljem. Pontozás alapján pedig a top 4 gyakorlatilag kiemelkedik 50-ből 47, illetve 46-46-46 ponttal ez a Grizzlies, Bucks, Raptors, Celtics, és utána egy nagyon nagy tír elején itt is az Oklahoma City Thunder.
Na, került a helyre. Ez már nagyon érdekes. Elmondanám, hogy nekem kijött a top 4 után, és nem lesz nagy meglepetés, tehát végül hasonló eredményekre jutottunk. A Memphis, az OKC, a Milwaukee, és még egy csapatot írtam ide, tehát akik ez, itt a top 4 után küzdenek, úgymond, ez pedig a Clippers, akik nálad nem szerepelnek. És még durvább, Zolinál, mivel történelmi szemléletbe ment, a negyedik legrosszabb helyen szerepelnek. Jó, mondjuk Zoli ilyeneket is felírt, hogy Kobe-t bent hagyni, szóval, hogy igen, tehát ő azért tényleg visszament az időben, de a Clippers az nyilván egy joke franchise volt sokáig, de azt gondolom, hogy most a Ballmer érát éljük, és nálam azért merültek fel itt a top 5 környékén, és ez a csapat, mondom, a Zolinál konkrétan bottom 5, és nálad sem volt benne ebbe a bizonyos kb. Top 7-8-ban. Úgyhogy először arra kérnélek, hogy erre reagálj, utána beszéljünk a Memphisről és az OKC-ről.
Igen, a Clippers-t én azok között, a franchise-ok között helyeztem nagyon magasra, akikről biztos voltam, hogy nem rakom top 5-be. Gyakorlatilag a lepontozott lista alapján 7.-10. helyre holt versenyben raktam be, tehát ennek az OKC tiernek, ahol az OKC-nek 42 pontot adtam, a Clippersnek 40-et. Nagyon értékelem a Clippers-t, csak az húzta lenne őket, hogy ötös osztályzatot nem nagyon tudtam. A winning culture-re adtam, meg arra, hogy amiatt, hogy hozzájuk is szívesen mennek Nick Batumok, John Wallok, Reggie Jacksonok, tehát karrierjüket újraépíteni akaró játékosok, és ők meg is állják a helyüket, de egyébként nagyon durván jó cseréket, draftokat, ügyeket nem találtam náluk, és így ez a nagyon jó négyes csapat.
Igen, tehát a kiemelkedő hiánya, ugye?
Így van, pontosan.
Mert ez tényleg így van, mert ugye ez jó cseréik vannak, és hihetetlen mély csapatot építettek, amit nyilván, hogyha a Kawhi nem lesz egészséges, akkor pont jazzhetik, de ettől függetlenül itt nagyon megvan az irány, ráadásul ugye ők az egyik csapat, akik kísérleteznek azzal, hogy bármikor fel tudjanak állni öt winggel, ami azért egy modern irány. Nagyon jó játékos fejlesztés van most már Clippersnél, és ez például egy hatalmas pálfordulás, úgymond, ahhoz képest, ahogy szinte mindenki csak elkallódott még a Sterling érában. És még itt a Steve Ballmer vezette éra elején is ugye ennek a hatásait lehetett érezni ott a Chris Paul csapatnál. Na, amit akarok ezzel mondani, hogy megtalálták a jó edzőt, addig keresték, még megtalálták, és ráadásul akkor Lou-nak nagy, hogy is mondjam, csak bizalom kellett, mert előtte nem tűnt úgy, minthogyha Lou valami kiemelkedő edző lett volna. És jól is értek azzal, hogy Los Angeles-i csapat, hát szóval összességében azt gondolom én is, hogy bár nem kiemelkedő, de mindenben nagyon jó a Clippers, és talán ezért van itt, és akkor nálad is ezek szerint azért viszonylag elő volt.
Egy hiányosságot még megemlítenék náluk, ugye a Heat hagyományoknak megfelelően, vagy a Heatnél felemlegetett nagy szerződések kiosztása, az nekik is megy, és ebből ilyen igazi stíl, hát Ivica Zubacot annak tekinthetjük, mert ugye Hollingernek az ilyen árérték rangsorában ő nagyon magasan van, de azért ő egyértelműen roleplayer, és inkább ez a nagyobb acska közepes szerződés, amikkel tele vannak, nem cserélhetetlen egyik se, de nem...
Igen, meg a Kennard szerződés nem olyan jó, viszont itt végtelen pénz van, tehát ugye Ballmer bármikor, bármennyi luxusadót hajlandó kifizetni, ugye ez igaz most a Warriors-ra is, a Raptors, amikor jó, akkor azonnal luxusadóban van, és fizetik is rendesen, és a Heat is, és a Celtics az most bizonyítja ezt, tehát, hogy van ez a végtelen költekezés, vagy nagyon szabadon költekezés. Az felsorolt eddigi csapatokból ez a Celticsre volt legkevésbé jellemző, de most például elég durván luxusadóba kerültek, és most megérezték a vér ízét, úgymond.
Itt hagyd tegyem hozzá, hogy a Celtics beatwritereknél évek óta ez a diskurzus, hogy majd be fog indulni az, amikor nagyon sokat kell fizetni ezért a csapatért, amikor már minden szerződés nagy lesz, és az elmúlt évek adókerülése az pont erről szólt, hogy nehogy túl korán induljon be a repeater tax. Ja. De gyakorlatilag már az NJ-ra végén erre készült a csapat, hogy itt nagyon komoly luxusadó számlák lesznek, de azt az időszakot próbáljuk a lehető legtovább eltolni, mert utána már a repeater is játszani fog.
Na igen, úgy, csak azt akarom mondani, hogy ez mégiscsak egy közös pont itt ezek között, a csapatok között. Ezt például egyértelműen kijelenthetjük. Például a jó draft az nem, vagy a kiváló draft az nem olyan közös pont. A jó játékos fejlesztés az majdhogy nem az. Tehát azért a jó játékos fejlesztés, ezek mind top 10-es csapatok. A Clippersnél is külön ki kell emelni a játékos fejlesztést az elmúlt években, ahogy mondtam. De akkor ugye nálam is, itt a top 4 után jött a nálad első Memphis Grizzlies, és beszéljünk egy kicsit róluk. Mik azok, amik szerinted gyakorlatilag mindkét listádon az első helyre repítették őket, és majd elmondom, hogy nálam miért úgymond csak ötödikek.
Igen, hát ugye itt gyakorlatilag a Grit and Grind éra utáni időszakot kellett szerintem nézni, ez minden szempontból egy korszakváltás volt, és ahogy a nagy szerződéseiket elcserélték Gasolt, Conleyt, ezek a játékosok úgy mentek el, hogy bármikor probléma nélkül veterán mentornak visszajöhetnek a csapatukba, beleszólásuk volt abba, hogy hova cseréljék őket, tehát nagyon felépítették a saját hőseiknek a nimbuszát, és ennek megfelelően is kezelték őket, akkor is, amikor egy új irányt mutatott a csapat. Azóta a drafton gyakorlatilag nem tudnak hibázni, meghúzták azokat a cseréket, amelyekkel be kell gyűjteni azt az eszet halmazt, amivel majd a következő ér a bajnok csapatát meg tudják alapozni, az Iguodala szerződés átvétele. Példának okájában de máshol is gyűjtöttek be szerződéseket. Az, hogy a rossz szerződésnek kinéző Steven Adamsből is egy jó értéket a csapat egyik fontos meghatározó játékosát tudták kinevelni. Az, hogy a fiatalok folyamatosan fejlődnek, és kicsit, mint ahogy az OKC-nél, ugye említettétek az elmúlt adásban, hogy kisorsolják, hogy ki legyen éppen a kezdő, a Memphisnél is megtehetnék, mert annyira mély a csapat. Én azt látom, hogy eddig nem hibáztak semmiben ez alatt az újjáépítés alatt, sőt nagyon sok szempontból extrát nyújtottak, és én ezt nem tudtam nem értékelni egyik szempont alapján sem. Egy kérdésem van még a franchise-szal kapcsolatban, hogy és ez gyakorlatilag a következő nyártól kezdve bármikor esedékes lehet, hogy amikor a szintlépéshez meg kell szerezni a következő sztárt, az hogyan fog sikerülni. Ezt még nem láthattuk.
Igen.
Eddig ez parádé és példaértékű.
Mindennel egyetértek. Szinte a Memphis ismerte fel leghamarabb azt, hogy megszűnik a free agent piac. Tehát, hogy ez is benne van, hogy ahogy ők kötötték a szerződéseket, és ahogy csak cserélhető szerződésekkel folyamatosan kitöltötték a rendelkezésre álló teret, amit aztán fel is használtak és cseréltek is, az, hogy nem tudnak hibázni a drafton. Ez az egész folyamat, ez ilyen kicsit ilyen jövőbe látó volt. Viszont amiért nálam csak ötödikek, az pont az idei nyár, hogy most viszont már el kellene kezdeni máshogy viselkedni. És semmi értelmét nem látom, hogy elcserélték Meltont. Azt, hogy Kyle Andersont elengedték, az nem olyan nagy probléma. És úgy meg főleg semmi értelmét nem látom, hogy gyakorlatilag le meg felcserélgettek két olyan játékosért, aki nyilván a Memphis játékos fejlesztése mellett, és az egész filozófiájuk, hogy ilyen nagyon-nagyon jó mentalitású embereket keresnek, egyelőre korai lenne még elítélni, de én szerintem Ruddy és Laravia sem, nem, hogy nem fogja megváltani a világot, hanem abban se vagyok biztos, hogy bármelyikük kezdő lehet valamikor, és nem kell a 20x. Helyen kezdőt draftolni automatikusan, ez rendben van, csak akkor meg inkább nem cserélem el Meltont. Ő se lesz kezdő, de ő viszont egy teljesen egyértelmű, jól védekező, időnként jól triplázó játékos, akinek van helye a padon. Szóval egy kicsit most úgy viselkedtek, hogy még mindig a jövőt építik, ami egyrészt szimpatikus azt nézve, ahogy mondjuk a New Orleans anno annak idején szétcseszte a saját esélyeit ezzel ellentétes attitűddel, de másrészt viszont azért most jó lenne már valaki közölne velük, hogy srácok, contenderek vagytok gyakorlatilag. Ez most, itt kinyílt az ablak. És a Memphis még nem viselkedik úgy, és nekem ez vitte le őket az ötödik helyre. Egyébként ott is nagyon nehéz bármibe belekötni a Memphisnél. Ja, nyugodtan reagálj, hogyha még erre lenne viszont válaszod.
Igen, én azt hiszem, hogy engem sok ponton elvitt a recency bias, ez a mit tettél, értem a közelmúltban szemlélet, viszont én a Memphisnél azt érzem, hogy téged talán itt jobban. Ezek nagyon friss dolgok, és például egy Melton kapcsán 8. ember volt a rotációban körülbelül, akinek a helyére azonnal beült John Conchar. Tehát, hogy abból is eszetet húztak ki, amikor valakit kiszorít egy másik játékos a padjukról.
Jó, csak tudod, ezzel az a baj, hogy a Memphis védekezése szemlátomást vissza is esett. És ebben nyilván nagyon számít az, hogy bár Káncsár egyébként nem rossz védő, de Melton meg legalább ebbe az egy dologba kiemelkedő. Jelenleg a Memphis padja védekezésben egy átjáróház. Na majd meglátjuk, mert ugye tavaly is az volt, hogy kb. 10-10-zel álltak, mint most, vagy a körül, amikor berobbantották a rakétákat, és nyilván abszolút nem voltak eddig egészségesek, tehát azt hiszem a Bane, Morant, Jaren Jackson Jr. triót egyszerre még nem láttuk a pályán, úgyhogy nyilván nem ebből akarok kiindulni egy ilyen értékelésnél, és lehetséges, hogy igazad van azzal, hogy a recency bias egy picit elvitt engem.
Tök jól elvitatkozunk a Memphisről. Amit én nagyon sokat olvastam és hallottam a nyáron, hogy ők a Miles Bridges vonaton voltak.
Igen.
És ő lett volna az a maxos játékos, akivel szintet tudnak lépni, és az ő rendőrségi ügyére szerintem senki nem számíthatott.
Tehát egyrészt igaz, másrészt már így utólag azt mondom, nem csak a rendőrségi ügy miatt, hogy jaj, de jó, hogy így alakult, a Memphis szempontjából természetesen. Értem. Most lehet bárki félreérteni, hogy mondjuk Bridges felesége szempontjából szörnyű, hogy így alakult nyilvánvalóan. Azt akarom mondani, hogy az meg egy, tehát én nem hiszem el, hogy Miles Bridges kellett volna ide, na mindegy. Maradjunk annyiban, hogy ez fedje jótékony homály ezt az információt a Memphis oldaláról. Mielőtt még beszélnénk az OKC-ről, aki ugye itt még a top 5 környékére ért mind a kettőnknél, beszéljünk a Zoli 5. helyezettjéről, a Spurs-ről, mert hogy történelmi szempontból azt gondolom, hogy viszonylag egyértelmű, és itt felolvastam konkrétan Zoli érvelését, jelenleg leszálló ágban, de jól draftolnak a mai napig, egyszerűen nem volt még top pick lehetőség, mert konzisztensen elitek vagy nagyon jók voltak mindig. Amikor nem, akkor is megtalálták Kawhit, nem az ő bajuk, hogy olyan a nagybácsi, amilyen. Vem nyilván jó lenne náluk. Tehát azért itt Zoli szerintem ezt nagyon jól rámutat, hogy nem volt top pick lehetőség, amiért nekem nem merült fel a Spurs itt a top 5-ben, mert egyébként egy ilyen nagyon kevés dologba tudsz náluk belekötni, ugye a játékos fejlesztésük is továbbra is kiváló, tényleg jól draftolnak még mindig, az, hogy ők annyira nem voltak hajlandóak tankolni, amikor már régesség kellett volna egy tankszezon, hogy most el vagyunk tolva egy 4 éve, vagy hát legalább 3 éve, ennek meg kellett volna történnie. És kicsit lassú ez az átmenet, kicsit lassú ez a váltás, és jelenleg szerintem egy picit ettől kilátástalan volt a franchise az elmúlt években. Nyilván az idei év azért egy nagy pozitívum ebben az irányban, de ha belegondolsz, vagy belegondoltok, az elmúlt 3 évben a Spurs tagja volt azon klubnak, akik nagyjából a playoff végéért küzdhetnek, ha nagyon szerencsések, de egyébként ott vannak pont a senki földjén.
Elmulasztott lehetőség elégtelen.
Aha.
Annyira egyetértek ezzel az érveléseddel, hogy nekem az ilyen plusz egy franchise volt a Spurs a legrosszabbak. Nem a 6. legrosszabbnak, hanem ez a végig gondoltam, hogy kik a legrosszabbak, és még plusz egybe oda raktam a Spurs-t, hogy inkább itt gondolkodjunk már róluk, még akkor is, hogyha nem raktam be még a bottom 10-be sem ezt a franchise-ot, mert itt véget ért az a elképzelhetetlenül hosszú bajnoki ablak, amit Pop és Duncan és Robinson kinyitott nekik, és ezzel a helyzettel nem tudtak mit kezdeni. És évek óta halogatták, és nem húztak meg cseréket, nem váltottak értékre játékosokat. Jakob Pöltől még mindig ott van, aki nagyon jó kultúraépítő, lehet, hogy meg is fogják tartani, de hát már rég el kellett volna cserélni. Például őt is, vagy más ilyen kiegészítő embert, akár kisebb eszetekért, illetve ami még nálam a Spurs-t inkább az alsó házba helyezi, az, hogy Joshua Primoval most már kicsit mintázatnak tűnik, hogy Kawhit se kezelték túl jól, vagy a Kawhi helyzetet se, és most a Primo helyzetet is nagyon visszásan kezelik. Kicsit azt érzem, hogy mint ahogy Pop úgy beleöregedett ebbe a velünk élő legenda szerepbe, így a Buford-i vezetés is elkényelmesedett, és itt nagyon kellett volna egy friss irányváltás, az, hogy észnél legyen a csapat vezetése, és nem volt észnél. Úgyhogy ha úgy gondolom el, hogy mennyire vannak jól vezetve ezek a franchise-ok, azt érzem, hogy a San Antonio Spurs az elmúlt 1-2 évben semmiképpen sincs jól vezetve.
Teljesen egyetértek. Azért én nem biztos, tehát valószínűleg nekem a középmezőnybe süllyednének ezzel, mert viszont amiben jók, abban meg nagyon jók, és még mindig. Úgyhogy ezt is azért figyelembe kell venni, hogy bár van, ami lehúzza őket, de van honnan lehúzza őket. Na akkor beszéljünk az OKC-ről, mert ők maradtak még itt a top 5 közelébe mindkettőnknek, és ugye az Oklahoma City-nél a Prestiera már nagyon-nagyon régóta tart, és ebben azért voltak komoly hibák is, nyilván a Harden része az egyik a dolgoknak. Ugyanakkor muszáj elképesztően értékelnem azt, amilyen bátran Presti neki ment az újjáépülésnek, még úgy is, hogy ezt egy évvel kénytelen volt eltolni, ugye, mert Chris Paulék egy kicsit meglepték, de nem csak a pikkek gyűjtögetése, és hogy tényleg az elmúlt éveknek, majdnem minden cseréjénél elmondtuk, hogy kik a csere győztesei, elmondtuk az egyik csapatot, esetleg a másikat is, vagy egyiket se, de biztos, hogy valahogy oda mondtuk az OKC-t. Mert már minden pikkbe benne van a kezük. Hihetetlen. Azon kívül nem nagyon kötöttek rossz üzletet, és nem nagyon osztottak ki rossz szerződést. Most ez a Chip Engeland igazolás, hogy a Spursnek a híres dobóegyzőjét is elvitték, ez egy újabb ilyen nagyszerű sztori, és igazából az orvosi stáb az, amivel leginkább bele tudnék kötni, de ott meg most, hogy is mondjam, csak túlkompenzálva, túlóvatoskodva állnak a dolgokhoz, úgyhogy ezt most nem tudjuk megítélni, mert bármilyen fantomfájdalmad van kiülsz két hónapra.
Gyakorlatilag az OKC stábnak most igazolásokat kell osztania a liga felé, mint az iskolai barátunk házi orvos anyuka. Rájának, akit megkérjük, hogy hát most nincs kedvünk, mert írjatok már valamit, és akkor ezt csinálja az OKC stábja.
Egy dologba azért mégiscsak bele lehet kötni, Peti, és ezért én nem raktam be a top 5-be őket. Az OKC nem draftol túl jól. Az elmúlt évek tükrében semmi esetre sem.
Én gyorsan megnézem, igen, én 4-est adtam a draftjukra, azért, mert semmi kiemelkedő nincsen, de igazából nagyon rossz húzásokat sem tudok felsorolni. Gidi szerintem egy bátor húzás volt. Értem, hogy te nem vagy Gidi rajongó, és nekem is vannak kérdéseim azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz NBA kompatibilis az ő játéka a Prime időszakában, vagy Star kompatibilis, ahogy nézzük, de az egy nagy reach volt, és szerintem elég jól be is jött. Az látszik, hogy a második kör elején ilyen kultúraépítő embereket, jó munkás, 4-es, 5-ös átmeneteket draftolnak, hogy az egyik majd csak bejön. Én nem tudtam rossz húzást találni náluk.
Például, hogy idén 3 pikket adtak Diengér, azért, hogy felcseréljenek a 11. helyre. Ugye a 12. is náluk volt, ahol szerintem Jalen Williams egy fantasztikus húzás. Nem lepődnék meg, hogyha mondjuk egy 4 év múlva újra draftolásnál akár a 7. helyig felmenne Jalen Williams, de lehet, hogy még tovább. De én nagyon szerelmes vagyok bele, úgyhogy ez már más kérdés. Azért Diengre majd 4 év múlva úgy térünk vissza, hogy igen, érdemes volt 3 első köröst, még akkor is, ha védett és nem saját, de első köröst odaadni azért a 11. helyért. Közben ugye mindez végül a New Yorknak volt egy szenzációs mozgása, ami a New Yorkkal nem itt találkozunk, de találkozunk az adásban, ezt ennyit azért szerintem most elmondhatunk, és talán ami miatt a New York nem lesz például tök utolsó, az, hogy mostanában ilyen húzásokról is be tudunk számolni. Bármi még az OKC-vel kapcsolatban?
Hát annak az embernek mondott Dienget, aki a saját podcastünkben a Van and Done Mock draftjában én a 9. helyen draftoltam el, aztán a Spursbe.
Wow.
És azt gondolom, hogy ő nem rosszabb prospekt egyáltalán, mint mondjuk a Memphisnél az Zaire Williams. Tehát ez a nagyon fiatal, nagyon nyers, de jó méretekkel rendelkező, és mindenhez értő, potenciálisan all-around big wing játékos, ez nagyon értékes a mai ligában. Hát úgyhogy, mint ahogy Zaire Williamsnek, Jengnek is adnék még időt, vagy Dieng, nem is tudom most pontosan, hogy adjuk.
Igen, egyébként azt hiszem, hogy Dieng, de majd meglátjuk, majd meg is fogom nézni, és meg is néztem, és Jeng, igen. Úgyhogy ebben neked volt igazad, mint ahogy, nem tudom, tehát a top 5-ig nem bírom elvinni az OKC-t, de igen, tehát tulajdonképpen nagy hibát azért nem is követtek el, ez is kétségtelen. Van-e még bárki, aki nálad a top 10 közelébe említendő, mert nálam nincs, tehát, hogy ugyan tudom, hogy nagyjából kik jönnének itt, de szerintem egyet hagyj soroljak fel, hogy kiváló draft, kiváló játékos fejlesztés, de minden másban kezd egy kicsit kilátástalan lenni az elmúlt években az Indiana Pacers, és nyilván őket amúgy szívesen tettem volna ide, azért, mert a két számomra legfontosabb szempontban nagyon jók, sőt elitek, de azért a többiek miatt nem tudtam egyszerűen ide rakni őket. Ja, igen, és a Bucksról nem beszéltünk még, akkor lehet, hogy őket te is akartad mondani. Szóval Én nálam gyakorlatilag még a Bucks volt itt, aki komolyan vehető. Beszélj te egy kicsit róluk, mert ha jól tudom, nálad magasabban vannak, mint ez a top 7, top 8.
Én beraktam őket a top 5-be, elsősorban azért, mert ők nagyon jó időpontban húzták meg azt, hogy Giannis Antetokounmpo köré contendert építenek. A Bledsoe igazolás még nem jött be, de végül is ki tudtak abból is jönni, és a Jrue Holiday csere az nálam annyira csillagos ötös, hogy gyakorlatilag azonnal, hát nem is azonnal, de nagyon rövid időn belül bajnoki címet hozott ennek a garnitúrának, és mellé nem követnek el hibát, szerintem a drafton sem, cserékkel sem, ez most nálam azt eredményezte, hogy őket be szeretném tenni a top 5-be.
Oké, ez tiszta sor, és nem is nagyon tudok mást hozzátenni. Ők például nagyon-nagyon jól kezelik a botrányokat, semmi nem jön ki, pedig nincs könnyű dolguk. Tehát ugye, ha megnézzük, hogy Milwaukee-ba az elmúlt 5 évben mi minden történt, magába a városba, akkor azért itt fel van adva a lecke, és ehhez képest az egyik legjobb közönség, meg légkör, meg családias légkör, meg tényleg sétálgathatnak a Bucks rajongók között nyugodtan a játékosok az utcán, mindenki ismer mindenkit, támogat mindenki mindenkit, egy igazi család lett, szóval itt nagyon-nagyon nagy pozitívumok vannak. Annyi, hogy talán azért az ő játékos fejlesztésük és draftjuk is bőven hagy kívánnivalót. Mondom ezt az egyetlen egy nagyon nagy kivétel Giannis ellenére, mert nem csak ő az egyetlen, akit ledraftoltak és próbáltak fejleszteni az elmúlt években, viszont a Giannis draft az meg nyilván elképesztően felhúzza ezt. Csak azért mondom, hogy őket jobban megértem a top 5-ben egy picit, mint az OKC-t, de azért itt is vannak fenntartásaim, és ahogy mondtad, rossz szerződéseket is bőven osztanak ki, tehát egy ilyen vegyes felvágott, ahol abszolút a pozitívumok érvényesültek, és ugye bajnokok is lettek, ez pedig őket igazolja.
Igen, én körülbelül őket tekintem egy ilyen draft etalonnak. Tehát, hogy akik nem húznak nagyon extrém húzást, aki nem jön be az abban a range-ben, ahol draftolnak, nem jöhet be. Tehát nálam ők az ilyen négyes szint, amikor nem követsz el hibát, vagy bejön, vagy nem.
Igen, csak mégis sok melléjük volt. Tehát azt hiszem lassan Vora is ebbe a kategóriába bele tartozik, meg még tényleg.
Hát igen, viszont ilyen találati arányokra kell számítani azokon a helyeken, ahol ők draftoltak.
Átlagosan, értem, jogos.
Tehát, hogy egy Dante DiVincenzo 17. pick, ilyen kaliberű játékosokra számíthatunk itt. Más Bósám 24. volt most azt hiszem a drafton, tehát hogy ezek az ilyen tisztességes iparos munka a drafton.
Igen, csak közben meg azt se szeretném, hogy az eredmények utólag így átírják, tudod, a fejünkben ezeket a dolgokat, hogy a Bucks nem épített tökéletes csapatot még Giannis köré, annak ellenére, hogy bajnokok lettek, és kicsit Budenholzer ellenére bajnokok, akit lehet, hogy már ki kellett volna rúgni, és lehet, hogy akkor kétszeres bajnokok lennének, de ezt sose tudjuk meg, ez mind csak ha. De ettől még azért, ez is egy viszonylag konszenzusos vélemény, hogy Budenholzer sem olyan jó edző. Na érted, szóval, hogy azért megszépít mindent a bajnoki cím.
Viszont Brook Lopez-t meg említsük meg a mérleg másik serpenyőjén, akit tehát gyakorlatilag egy room emeléért igazoltak, egy nem is room emeléért, hanem taxpayer emeléért igazolták, tehát egy korábbi sztárt exceptionből visszaigazolva újra felépítik úgy, hogy egy védelmet lehet köré húzni. És Middleton fejlesztése, Giannis fejlesztése mellett természetesen. Igen. Tehát szerintem itt vannak nagyon szép húzások, tehát ők teremtették meg annak a lehetőségét építkezéssel, hogy bajnokok lehessenek, és nálam ez nagyon sokat ér.
Elképesztő vegyes felvágott az is, ahogy megnézett, tudod ezt, hogy ki az, akit ki tudtak fejleszteni, és ki az, akit nem, és igazából akiben megvolt a potenciál, de Middletonnal meggyőztél. Tehát, hogy azért ő a fene se tudta, hogy ilyen jó játékos potenciális akár Hall of Famer, de ha nem is az, akkor is egy, mi lesz a végére, mondjuk egy 3-4-szeres All-Star még lehet simán. Aztán már most is 3-szoros. Jó, menjünk a bottom 5-ra, velük nem töltünk talán ennyi időt, mert hogy itt igazán a rossz húzásokat emelnénk ki. Én még megjegyezném, hogy Zolinál a futottak még be, a 6. helyen a Lakers, és a 7. helyen a Mavericks van. Az elmúlt 15-20 évet nézve értjük, hogy miért, viszont azt elárulhatjuk, hogy egyikünknél se kerültek a top 10 közelébe se, sőt a Lakersről teljesen más okok miatt fogunk ma beszélni. Viszont akkor én most a saját listámmal folytatnám, a bottom 5, és szerintem van egy első helyezett. Ez a bizonyos első helyezett Zolinál is ott van, a 6. helyen hátulról, Nem tudom, hogy nálad hol van, de szerintem jelenleg legrosszabbul futtatott franchise ez a Washington Wizards. Mit gondolsz erről?
Nálam most ők nem emelkedtek ki, de természetesen ott van a legrosszabb öt között a pontozott listámon, ahol nem pontoztam, ott pedig hatodik helyezett hátulról.
Akkor ott a Zolival értettél egyet. Én elmondanám, hogy szerintem miért a legrosszabb. Abszolút rossz szerződések sora, és főleg a nagy szerződéseik szörnyűek. Az a franchise, ahol a tulajdonos nem engedi őket tankolni, de cserébe elég jók sem tudnak lenni, az legalább annyit ne kövessen el, hogy egy ilyen szerződést hozzávág. Ahhoz a Bradley Beal-hez, aki tavaly már egy ilyen, tudom, hogy sérült-szerű szezonon van túl, akkor is nem is tudom, hogy 23 pontot átlagolt, tehát már az elite scoring sem volt meg benne, és azt látjuk idén is, hogy ha ő majd egyszer 50 milliót keres, és egyébként, mintha fizikailag is egyre rosszabb állapotban lenne, az jó esély a liga legrosszabb szerződésének, mondhatjuk már most. Emellett közepesen draftolnak legjobb, és ez még a legjobb tulajdonságuk, mivel nem tudnak tankolni, azért persze nem könnyű ott jókat találni, de nálad van ez a kihagyott lehetőségek, azzal is tele van a draftjuk is, és most is folyamatosan azt halljuk, hogy olyan move-okban vannak benne, ugye Donovan Mitchellt is oda akarták vinni, Porzingist is odavitték, szinte folyamatosan beteszik a saját plafonjukat oda a 8. helyre nagyjából. Évek óta teljesen kiáltástalan ilyen szempontból ez a franchise. Nyilván egy kis szerencse jól jönne nekik. Egyébként annyi dologba lehet náluk belekötni, és nyilván nem volt könnyű mondjuk egy Sacramentót letaszítani az első helyről, de nálam sikerült.
A Wizards sok szempontból már kicsit unalmas abból a szempontból, hogy az ilyen rossz húzások nagy része, amiket kiemeltél, már semmilyen inger küszöböt nem ütöttem. Tehát én úgy kezeltem őket, hogy ez egy nem jól vezetett franchise, de talán egy picit én megengedőbb vagyok az ilyen Bradley Beal köré próbáljunk csapatot építeni logikával, mert ha van egy jó játékosod, és a közönség vevő arra, hogy ennek a csapatnak, vagy ennek a játékosnak a küzdelmét megnézze, akkor még ha nem is tart sehova playoff szintjén, én tulajdonképpen el tudom fogadni évként, akár úgy is, hogy nyilván itt egy pénzügyi vállalkozásról van szó, ahol jegyeket kell eladni, nem lesz belőle bajnok, tudjuk, hogy rossz döntések,
de ha legalább
mégiscsak van.
Igen, Peti, csak ha legalább itt egy erős playoff csapatnak a körvonalai lennének, és lehet, hogy az idei év rám cáfol, ugye megint jól kezdtek, tavaly is ez történt. Egyelőre sem a statisztikai modellek, sem jó magam, nem tudom őket igazán komolyan venni, de hát ha az idei év rám cáfol, és hát ha most egy erős, csak most ez is, hogy amikor a New York ugye egy évre fel tudott ugye ugrani oda a negyedik helyre, aztán kiestek az első körben az Atlantával szemben, hogy akkor az most igazolja a Knicksnek a teljesen hasonló felfogását, mindjárt róluk is beszélünk, na de nálad ki az első, mert a Zolinál a Kings, nálam is második a Kings, tehát hogy ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők hol vannak nálad, illetve hogy ki lett a legrosszabb, ha nem ők.
Én úgy döntöttem, hogy a Kings-et nem fogom lehúzni. Eljátszottam azzal a gondolattal, hogy tulajdonképpen a McNair éra az nem olyan borzasztó, és nekem ez a mostani csapat nagyon tetszik. Halliburton miatt is már követgettem őket annó, és hogyha megtalálod azt a nézőpontot, hogy mondjuk a Halliburton nem úgy cserélték volna el, ahogy már ismerjük, hanem mondjuk 12. pick volt, azt hiszem 12. pickként Sabonisra, tehát hogyha ez erről a borzasztó szörnyű cseréről megfeledkezünk, akkor az, hogy most Fox köré felépítettek egy így Sabonisszal, Keegan Murray-vel, Barnes-szal, meg Hurterrel egy jó kis rohanó támadó csapatot, és még a paduk is egész használható scoringot hoz, tulajdonképpen most egy érdekes építkezés vannak, akkor is, hogyha ebből nem lesz bajnoki cím, és én ezt most jutalmazni akartam, és ezért nem akartam a legrosszabb franchise-ok közé bevenni a Kings-t.
Na jó, de ők voltak azok, akik ugye nem draftolták le Lukát, akik még nem olyan régen, tudom, de, hogy ez nem McNair, de...
Igen. Okay. És én akarom felejteni a Validivac időszakot, meg az előtte lévőket, és mintha Vivek is inkább háttérbe szorulna, adjuk meg a bizalmat ennek a mostani vezetésnek.
Persze, oké. Okay. De azért szerintem még a Kings drukkerek is azt mondanák, hogy még egy kicsit túl közel vannak az elmúlt 10 év emlékei ahhoz, hogy ők könnyedén fellélegezhessenek, annak ellenére, hogy nagyon valószínűleg nagyon élvezik az idei szezont.
Egyezünk ki azzal, hogy bottom 10 a csapat, de annak a tetején. Mit szólsz?
Aha. Jó, hát nálam második a Kings, de hogyha nagyon győzködöm magam, akkor egy pár franchise-t még eléjük tudok rakni. Na de akkor nálad kivégzett a lista.
Én kettőt legaljon. Szeretnék kiemelni. Akikre most nagyon haragszom, a Los Angeles Lakers és a Brooklyn Nets csapata. Uh-huh. Tehát itt egyszerűen annyira lehetetlen helyzetbe sodorták magukat, még akkor is, hogyha tudom, hogy a Lakersnek összejött egy bajnoki cím, hogy vagy az elkövetkezendő évek kinkeservesek lesznek. És tudom, hogy a Brooklyn Netsnél is vannak pozitívumok, nagy húzásokat is megcsináltak, csak összerakták azt a Big Three-t, de amilyen hírek kijönnek ezekről a franchise-okról, folyamatosan csereplegykák, az, hogy a játékos uralom milyen szinten van.
Totál káosz van mind a kettőnél.
Káosz van, botrányok, ugye most a Patrick Beverley-nek ez a elboruló agya a meccsen, ez is nagyon-nagyon rossz jel szerintem azzal kapcsolatban, hogy mi történhet ott az öltözőben és a franchise-ban, és nem látok semmit, hogy az elkövetkezendő évek bármelyik franchise-nál jobbak lennének.
Igen, de ugyanakkor még ugyanez a Lakers vezetés, nagyon kihasználva a kiváló free agent mágnes adottságokat, stb., de bajnoki címig juttatta ezt a csapatot, és nekem bárki bármit mondhat, az a bajnoki cím, az egy évre, mint hogyha Pelinka átváltozott volna, az egy jó csapatépítés is volt. Óriási, hogy is mondjam, csak körülmények együtt játszása, meg csillagok együttállása kellett, akkor is az egy jó csapatépítés volt. És én nem szeretem ugye a csillagozott bajnoki címeket, nem csillagozott nekem az se, annak ellenére, hogy egy picit ilyen egyszerű és megismételhetetlen feelinged van, főleg mondjuk visszagondolva Davis doboz százalékaira, stb. De azért ott kell lenni ahhoz, hogy a csillagok együtt álljanak. Ez nem magától történik. És ez az egy év, hogyha ezt az egy évet kivenném, akkor lehet, hogy a legeslegrosszabban futatott franchise lenne a Lakers. De ezt az egy évet nem tudom kivenni, most volt. Úgyhogy nekem ezért nincsenek ők benne a bottom five-omba.
Igen, elsoroltad azokat a dilemmákat, amiket én is végigfutottam. Szerintem itt most nagyon jó, hogy két ellentétes oldalról vizsgáltuk meg ugyanazt a Lakers-t, és én meggyőződésem, hogy mind a két nézőpont legit.
Uh-huh. Jó, viszont akkor nálad úgymond a Lakers és a Brooklyn is a legrosszabb ötösbe bekerült, ez azt jelenti.
Igen.
Igen, nálam a Brooklyn sem, egyszerűen azért, mert érthető volt, hogy nagy dolgokat össze akarnak hozni egy nagy piacon, és meg is csinálták, és mellé ment. Tehát, hogy egyébként játékos fejlesztésben, draftban nem rosszak például. Mondjuk az edzőkeresés az megint egy ugye negatívum eddig, kultúra kiépítés, igen, azért van itt, ami miatt lepontozza az ember a Brooklynt. Szerintem ettől függetlenül Sean Marks egy jobb GM, tehát legalább a jobbak között van. Most 3 éve még azt mondtuk volna, hogy elit, hogy a legjobbak között van.
Szerintem Sean Marks jó GM, a Nets mint szervezet nem egy jól működő franchise.
Igen.
És azt nem tudom, hogy ebben Marksnak vajon mennyi felelőssége lehet.
Említettem, hogy a Washington az első, és a Kings a második, de egy-két franchise megelőzhetné a Kings-t, rá tudnám venni magam itt az elmúlt év, vagy egy-két év pozitív fejleményei tükrében, de akkor meg eszembe jut a Halliburton csere, mindegy, ne is menjünk tényleg bele. Az a két franchise, aki nekem még itt van, és akár megelőzhetné, az a Charlotte Hornets és a New York Knicks. Hagy beszéljek én a Knicksről, és beszélj te a Hornetsről, biztos vagyok benne, hogy nálad is itt vannak a listán mind a ketten. A Knicksnél a mai napig 2 órányira van például az edzőközpont, az egyébként patinás és gyönyörű stadionjuktól. Hosszú évek óta az a középcsapat, amelyik teljesen reménytelen, és hogyha időnként van egy reményteljesebb dolog, mondjuk a Dolanérát nézve, akkor ugye ide vehetjük azt a Stadimeyer féle 4. helyre befutó csapatot, úgy Carmelo Anthony-val, vagy ide vehetjük a most nemrég 4. helyre befutó csapatot, azonnal visszazökkenünk a realitásba, pontosan azért, mert Julius Randle ilyen szerződéseket kap. Ha a legrosszabb szerződéseket nézzük évekre lebontva, az elmúlt 10 évből szerintem 5 ért a New York Knicks felelős. Ami a Knicksnél talán pozitívum, hogy most az analitikai részlegük nagyot fejlődött, hogy most volt egy jó pár jó draftjuk, azt gondolom, tehát, hogy ezek mindenképpen pozitívumok, és nyilván meg kell kérdeznünk magunktól, mennyire determinál egy ilyen nagy franchise-t, és nem tudom, az elmúlt évek legértékesebb, most már ugye leszorultak a 2. helyre franchise-át, az, hogy ekkora piacon van. Mert ha az túlzottan determinál, ez most már rossz irányba megy, akkor azt is el kell mondanunk. Az, hogy ez a nyomás a játékosokon, az, hogyha itt valakiből hős lesz, akkor abból irreálisan nagy hős lesz, ami még megint indokolatlan nyomás. Viszont, hogyha valakinek van egy gyengébb időszaka, akkor gyakorlatilag eltemetik. Na, itt nagyon nehéz lehet játszani. Úgyhogy igazából itt ez a nagy, egész nagypiacos jelenség is leginkább negatív a Knicksnél. A Knicks-hez is nyugodtan mondj kiegészítő gondolatokat, illetve a Hornetsról is beszélj, ha, mint ahogy sejtem, nálad is a legrosszabb ötbe ott vannak.
Így van, mind a kettő itt van, bár a Knicks-et így az első saját listámon talán a Washington mellé vettem, és pont nem vettem be az ötbe, de azért, mert hogy a Lakers-t és a Netset én bele kellett, hogy rakjam. Hát a Hornets esetében ugye itt nincs nagy piac, leginkább Mitch Kupchak érában kellene gondolkodnunk, de hát tudjuk, hogy Kupchak is azért is úgy van ott, mert azt csinálja meg, amit Michael Jordan kér, amiben soha és még véletlenül sem tartozik bele a luxusadó kifizetése. Itt nem voltak kiemelkedő draftok, az egyetlen LaMelo draft kivételével, de akkor meg már kicsit ő volt a maradék, akit ott
abszolút
ki kellett húzni.
Tehát ez nem lehetett tudom, nem ezt kihúzni, így van.
Igen, tehát ezt sem tudom így kiemelten kezelni, viszont több bust volt. Aki nem lett bust, mint mondjuk egy PJ Washington, ő valahogy mindig csereplegykákban volt, nem hosszabbították meg előre. Tehát könnyen lehet, hogy még egy ilyen jó roleplayert is elherdálnak. Egy ponton tudtam nekik hármost adni a cseréknél, mert nem volt különösebben jó cseréjük, ugyan, de ilyen nagyon rossz cserét se húztak meg, viszont éppen emiatt tele vannak elmulasztott lehetőségekkel, amikor nagyon is kellett volna cserélni, kellett volna egy centert szerezni. Tehát egyszerűen nem tart sehova ez a franchise sem. Talán, hogyha idén mégiscsak kijön egy tank, és egy jó pick beesik LaMelo-ból mellé, akkor lehetnek jó évek, de ez sokkal inkább a franchise vezetésének ellenében, mint sem érdeme miatt történik.
Nézem közben Zoli táblázatát, hogy van-e nála olyan, ami esetleg nálunk nem szerepel, ugye nála első a Kings, másik a Hornets, harmadik a Knicks, tehát hasonlóan gondolkozott teljesen, és az MJ-ért a totál katasztrófa, tehát ugyanezeket mondta el. Itt nála ugye negyedik a Clippers, erre már reagáltunk, tehát nálunk teljesen máshova került a Clippers, és nála ötödik a Minnesota Timberwolves, és ezzel azért szeretnék foglalkozni. Legrosszabb historikus győzelmi mutató, Zoli gondolatait mondom, KG előtt semmi, KG óta majdnem semmi, folyamatos rebuild ciklusok, elhibázott döntések sorozata, teljesen egyetértek. Ugyanakkor, ha a mostani rezsimet nézem, akkor mégiscsak, tehát nem tudom őket berakni a bottom 5-ba azért, mert ez a rezsim talált egy jó edzőt, majd húzott, ahogy te is említetted, egy nagyon bátrat, aminek hosszú távon nem biztos, hogy jó következményei vannak. Minden esetre eléggé elkezdett végre irányba állni a dolog, és mintha valamiféle győztes kultúra felé vinnék el először a franchise-t, ami a legnagyobb probléma volt Minnesota-ban, hogy abszolút hiányzott a winning culture, még jó játékosok mentek oda, akkor se tudtak igazán jók lenni, mert valahogy a kultúra nem volt meg, és szerintem ezt most elkezdték kiépíteni, ezért aztán a legrosszabb ötösbe én már nem tudtam berakni a Minnesota-t. Nálad szerepelnek-e ott a bottom 5-ba?
Én pontosan így gondolkodtam, mint te. A bottom 5-nál fel sem merült a Minnesota. A bottom 10-nél már igen, de itt azért is nem emelném ki őket negatívan, mert ez egy felfele irányuló mozgás. Tehát az egyértelmű bottom 5-ból bottom 10 tetejére jutni mondjuk, az egy fejlődés. Lassú, de fejlődés. Kockázatos nagyon a Gobert move, de még egy kis időt adjunk ennek.
Okay, én gondolkoztam, hogy ki az, aki még ötödik helyre befér, mert mondtam, hogy nálam a Lakers és a Brooklyn sincs benne, ugye eddig én Washington, Sacramento, Hornets, Knicks vonalon mozgok, voltak jelöltek egyelőre most a Blazers-t, gondolom. És azt is, arról meg vagyok győződve, hogy a Blazers szurkerek ezzel egyetértenek, ők nem elégedettek, vagy legalábbis amit én olvasok, ők nagyon nem elégedettek a franchise, hát ahogy fut. De azért Joe Cronin, az új GM, talán egy kicsit rugalmasabbnak tűnik, de még mindig az van, hogy Lillard köré építenek, aki egy fokkal jobb játékos, mint Beal, és ezért egy fokkal indokolhatóbb neki ez a hihetetlen hosszabbítás, és itt legalább voltak jó találatok, a Nassir Little-re, illetve Anthony Simons-ra gondolunk, bár oda is kellett egy pár év, mire ezek így megmutatták magukat, de itt ami nagyon lehúzza a Blazers-t, az ugye a franchise folyamatos ilyen szélmalom harca, ami egy ideig, amíg Lillardék nagyon jók voltak, és prime-ükben voltak, addig egy legalább egy jó playoff csapat volt, és most az elmúlt évek inkább inkább már a középmezőny. És ugye meg kell várnunk ezt az évet, hogy mi lesz, mert egy Ritul ment Lillard köré, és eddig ez nem is működik rosszul, ugyanakkor szerintem képtelenek jó edzőt találni, szerintem Stotzot hamarabb le kellett volna váltani, nem Billupsra, vagy ha Billupsra, akkor Billupsot már el kellett volna küldeniük. Talán tényleg azt mondom, a draftjuk az valamennyire, az nem tartozik a bottom 5-ba. A vezetés, az, hogy egyébként luxusadót mikor, hogy hajlandóak fizetni, leginkább nem, ugye. Az orvosi stáv, tragikus. Sok olyan dolog van, ami milyen ők nagyon rosszak. Ez a gond. És nálam így ők lettek az ötödikek, de lehet, hogy van még egy-két csapat, akit ide be tudnék tenni, tehát ez nekem nem olyan egyértelmű, hogy itt ki az ötödik legrosszabb nálad.
Nekem a Blazers az inkább ilyen középmezőny alja, például most, hogy Mike Schmidt-et leigazolták draft szakért.
Na mondjuk, igen.
Ugye itt is a Cronen vezetés az nem olyan régóta van.
Hát pont ez a baj, Peti, nehéz. Hogy igen, nehéz azt mondani, most az elmúlt egy évet értékeljük azért, mert ez a jelenlegi rezsim, akkor azért csak visszamegyek az elmúlt 10 évébe a franchise-nak, különösen, hogy úgy tűnik, hogy nagyjából ugyanazt akarja csinálni.
Így van, de mint ezt mai adásban már említettem, nekem nincsen koncepcionális problémám azzal, hogy van egy Lillardunk, aki köré próbálkozunk ritúlokat. Lehet, hogy nem, sőt, szerintem Damian Lillard első számú opcióként, hát, volt olyan pillanat az ő pályafutásában, amikor elképzelhető volt, hogy ő championship number van opció. Szerintem nem.
Talán ahhoz nagyon speciálisan körbe kellett volna építeni, de az teljesen rendben vagy, ezt megpróbálták.
Igen.
Ezek a második, harmadik körök, itt azért ugye már joggal húzhatja az ember a száját, de igazad van, nincs ezzel a koncepcióval olyan nagy probléma, mert a Portland legalább azt fel tudja mutatni, hogy időről időre igenis komoly playoff csapat voltak. Győzz meg valaki másról akkor a Lakersen és a Brooklynon kívül, például szerintem a Suns egy nagyon jó esélyes lehet.
A Suns, azt én beraktam az ötödik helyre, a saját lista lehet. Alapján, aztán lepontozva nem lett bottom five, de szerintem a Suns ilyen plusz egyként nálam végig ott lebegett, mert ugye az ő esetükben arról van szó, hogy van egy 2, talán 3 éves bajnoki ablak Chris Paul-lal, ebben az első évben összejött egy döntő, ami rendben van, és utána a második év totál betlie. Az, hogy DeAndre Aytonnak a szerződés hosszabbítását úgy kezelték, ahogy közben Jay Crowder, a veterán Big Wing, akit az összes bajnok esélyes szeretne most a csapatában tudni, a csereplegykákat, hogyha megnézitek, elvágyódik, és ilyen háttérben meghúzódó konfliktusokra utalgat, ami vagy Monty Williams-szel történt, vagy mással, hogy Sarvernek ez a bírósági ügye, és hogy el is
hát
kényszerül adni a franchise-t.
Hát ez a Sarver időszak tulajdonképpen, tudom, hogy James Joneshoz köthetjük inkább ezt az időszakot, de azért Sarver egy mindig is smucig, szartulaj volt, rossz légkört teremtett, és ez most gyakorlatilag visszacsap a franchise-ra, és ez a légkör a legaljától a legtetejéig mindenhol megjelenik, tehát, hogy itt, hogy is mondjam, csak ez egy akkora lehúzó tényező, amit lehet, hogy a pontrendszer nem tud kifejezni, mert ez ugye majd -5 pont, vagy nem is tudom, hogy
igen,
fogalmazza.
És azokban az években, amikor egyébként ennek a franchise-nak esélye lett volna a bajnoki címre.
De az
lehet, hogy az a hajó elment.
A végletekig eltolt rebuildet is, a rossz draftokat is ide vehetjük. Igen, jó, a Portlandet azt most a Cronen éra miatt kiveszem onnan, a Suns-nak kell ott lennie az ötben. Viszont,
van még egy nevem.
Így van, tehát neked még kell, hogy legyen egy valaki. Bocs, még annyit elmondanék, hogy Zolinál, ugye még a Wizards és a Pistons. Én a Pistonsot itt nekem nem merült fel, a Wizardsról meg már beszéltünk, de ők azok, akik itt vannak a top 5 után vagy környékén.
Igen, szóval a Houston Rockets nálam, akiket be kellett, hogy vegyek a bottom 5-ba. Ugye itt főleg a Fertitta érában kell gondolkodni, gyakorlatilag nincsen kompetens edző, láthatólag nem történik semmilyen játékos fejlesztés. Draftoknál Terry Eason-t meg lehet említeni, mint jó draft volt, meg Jason Tate is jó találat
Sengül.
Volt. De Sengőn meg ott már ki kellett húzni, tehát.
Hát értem, akkor is a 15. helyen tudod, Antetokounmpót is meg ki kellett húzni, de azért az nagy találat, hogy mégis te húztad ki. Igen, tehát értem, hogy mit mondasz, szerintem.
Szerintem Sengőn csúszott, és egy rebuild csapatnál nem lehetett kérdés, hogy őt kihúzzák el, de ő se fejlődik olyan mértékben, ahogy egyébként fejlődhetne.
Igen, tehát itt a játékos fejlesztéssel van nagyon komoly probléma, és ezért nálam is felmerültek, hogy valahogy ide kerüljenek, de közben meg ugye továbbra is az egyik legjobb analitikus részleg, az egyik legjobb ilyen szakembergárda, aki körülveheti, tehát erről ők nagyon híresek, orvosi stábt, mindenben elitek.
Hát, amíg megfizeti őket Fertitta, mert ha kérnek egy fizetésemlést, akkor azonnal el fognak menni.
Igen.
De hogy még talán a legerősebb érvemet elmondjam, hogy ahogy John Wall és Eric Gordont kezelte az elmúlt években ez a franchise, ez azt mutatja, hogy valószínűleg a következő, nem tudom, 5 évben biztos, de talán 10 évben se szeretnének free agentet igazolni, mert Eric Gordon is tett annyit ezért a csapatért, hogy amikor új irányba váltottak, akkor nem várni arra, hogy az utolsó centig kifizessék az ő árát, hanem elengedni valahova, ne szenvedjen itt. John Wall-nál egy picit más a helyzet, és ő nem is viselte olyan türelemmel, de ahogy a saját játékosaikat kezelik, az szerintem botrányos most.
Igen. Meg tudnál győzni, oké, valószínűleg egy Houstont is be fogom emelni ide a legrosszabb tízesembe, de még van egy csapat, aki nekem itt felmerült, és akkor róluk beszéljünk talán utoljára, hogyha csak nincs valaki, akiről még te szeretnél, és tényleg csak röviden, Chicago Bullsnak azért valahol itt a helye, és a Bullsnál azért azt az edzőkeresésnek mondott dolgot, amit az elmúlt években csináltak, az gyakorlatilag egy vicc volt. Ezen kívül nem tudom, hogy miért és meddig akartak még belekapaszkodni a Bulls névbe, de azon kívül koncepciót nem láttunk. Most ugye jött Arturas Karnisovas, aki azt mondta, hogy na jó, hát akkor ráncsuk ki a saját hajánál fogva ezt a franchise-t, és leigazolta azt a játékost, azt a DeRozant, aki az automatikus, maximum második körös csapat, vagy ha tökéletesen körbeépítesz engem kategória. Tehát, hogy rögtön az első dolga az volt, hogy egy olyan játékost igazol, aki automatikusan behúzza a plafont. Na most DeRozan hihetetlen, döbbenetes munkamoráját dicséri, és egyáltalán nem a Bulls egyébként totál nem jelentős, sőt inkább jelentéktelen játékos fejlesztő részlegét, hogy DeRozan akkorákat tudott előrelépni, hogy a mostani DeRozan köré már el tudsz képzelni egy nagyon jó csapatot. De egyébként ahogy fejlődnek itt a játékosok, van egy-két jó draft találatuk, ez talán megmenti őket. Szóval amúgy a Bullsnál is lehetne érvelni a bottom 5-ra, azt gondolom.
Pontok alapján 19-20. Helyen holt versenyben van a Sacramento Kings csapatával.
Igen, nálam egyébként 21-ek, tehát közel voltunk.
Igen, náluk nekem a bottom 5 nem merült fel. Szerintem az Alex Caruso igazolás is elég jól sikerült, az Ayo Dosunmu draft az kifejezetten jó. Ugye én itt nem számítottam a Karnisovas előtti időszakot, tehát ugye ő megérkezett, gyakorlatilag hozta az emberét Donovan személyében, aki nem egy különösebben jó edző, de én el tudom, talán itt náluk jobban el tudom fogadni azt, hogy hát volt egy több éves, keserves, rebuild, nem volt igazán jó pick, nem történt semmi.
Próbáljunk most playoffba jutni.
Most egy kicsit legyünk első-második körös playoff csapat, egy kicsit nyugodjon meg mindenki, és akkor utána majd csinálunk egy tisztességes rebuildet. Ugye a Vucevic igazolás az nem pozitív egyáltalán, tehát hogy én azt nagyon negatívnak vettem.
Franz Wagner ment ki, bocs, azzal a draft pickkel.
Igen. Tehát ugye az értem a logikát, értem, hogy most új ember, egy kicsit töltsük meg a stadiont, egy kicsit adjunk reményt, mert egyébként nagyon lehet szeretni az ilyen csapatokat, amikor tudjuk, hogy talán egy kört tudunk menni a playoffban, de olyan jó elhinni azt, hogy esetleg lehet benne egy kicsit több.
Igen.
Bostonnál is volt egy-két
ilyen év. Csak a Bostonnál akkor már ott volt Tatum és Brown, egy Raptorsnál is, aki top 1 volt, ugye nálam is, és nálad is top 3. Ha nem lenne itt Scottie Barnes, akkor azért ez nem lenne olyan sikeres csapatépítés, de itt van. Tehát, hogy azért ezek a franchise-ok, akik egyszerre tudják építeni a jelenüket és a jövőjüket, azok bizony a fiatal tehetségeket nem csak megbecsülik, hanem meg is szerzik előtte. Külön nagy hangsúlyt fektetnek rá, és akár 20x. helyen is le tudnak draftolni néha majdnem franchise player szintű tehetséget, most konkrétan Siakamra gondolok.
Patrick Williams 4. pick volt.
Igen, tehát azért így ezt eszembe állítod, akkor már rögtön. Nyilván én is a Dossum draftra gondoltam, amikor azt mondom, hogy ebben vannak pozitívumok. Neked még itt a bottom 10 környékén bárki felmerült, ha nem is az 5-be esélyesen, de hogy itt a helye valahol?
Egyetlen csapat van, és hát majdnem blaszfémia lesz, de én nagyon elgondolkodtam azon, hogy betegyem el. Hát bottom 10-be inkább, mint 5-be a Dallas Mavericks csapatát. Ott sem tisztességes, mivel egy új vezetés van, Nico Harrison, igaz?
Igen, és igen, nekem is ez mentette meg őket, mert az előző vezetésnek az a maffia-szerű működése, a Cuban látványos félrenézései, az, ahogy a Dörkiéra után kezelték a dolgokat, ahogy elodázták a rebuildet, az egészen odáig, amíg nem csináltak egy zseniális cserét Doncsicsért, és nem ugrottak fel a harmadik helyet, az azért nagyon lehúzza őket, de azért mégiscsak új vezetés is van, és ott van az a Doncsics draft, ami az elmúlt 10 év valószínűleg legnagyobb húzása, de hogyha nem a legnagyobb, akkor top 3.
Én másik oldalról néztem, tehát hogy megvolt a Doncsics draft, az előtte lévő dolgokat én elfelejtem, viszont van egy all-time top 10 esélyes játékosod, aki mellé korán hozod oda a másik sztárt, Porzingis személyében, aki ráadásul egy kockázatos játékos, és utána gyakorlatilag eszet nélkül próbálsz azonnal win-now lenni, és ebben a nagyon kritikus időszakban, amikor meg kell alapozni a franchise bajnoki menetelését, olyanok történnek, mint hogy a drafton Donnie Nelson otthagyja a csodába Bob Haralobost egy ilyen belső konfliktus miatt, hogy jó van, akkor draftoljál te, aki ledraftolja Josh Green-t, meg Tyrell Terry-t, aki azóta nincs is a ligában. Tehát, hogy egyszerűen ott a vezetőségben egy olyan kulcs pillanatban volt összeomlás, amibe az is kerülhet, hogy dinasztia lesz-e, sőt, az már eldőlt, hogy nem lesz dinasztia a Dallas Mavericks, de még az is kérdéses, hogy lesz-e ebből a bajnoki cím egy all-time top 10 esélyes játékossal, ezek a legrosszabbkor elkövetett hibák voltak.
Hát, sajnos ezek nagyon igazak. Egyikünknek se került be akkor azért a legrosszabb 10-be a Dallas, de igen, tehát, hogy vannak itt komoly problémák. Jó, én szerintem nagyjából innen el tudja helyezni mindenki, hogyha esetleg az ő általa szeretett csapat nem hangzott el, akkor ugye ő náluk a középmezőnyben van, és szerintem egy nagyon érdekes adás volt. Nyilván nem volt annyira egységes a koncepció, ugye egy történelmi nézet, neked egy pontozásos nézet, bár te is elkészítetted az úgymond saját listádat, nekem pedig ez
az a jobb szerintem, tehát a pontozás az egy nagyon kezdetleges módszer.
Igen. Hát nyilván itt egyéni ízlés kérdése is az, hogy ki egy franchise futatásnál mit tart legfontosabbnak, és azért ezt mi megpróbáltuk kiemelni, hogy mi az, ami nálunk nagyon fontos. De attól még, kedves hallgató, lehet, hogy valamivel nem értesz egyet, vagy egyet értesz a felsorolt szempontokkal, de neked egy másik szempont fontosabb, vagy van egy olyan csapat, akit akár a top 10-ből, akár a bottom 10-ből, inkább ugye 5-ből, tehát itt 5-re koncentráltunk, szerinted kihagytunk, írjátok nekünk nyugodtan, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert ez valamennyire egy kísérleti adás volt, ilyet még soha nem csináltunk, és Mészáros Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy ebben nem csak részt vettél, hanem ráadásul ugye még Zoli hiányában itt felvállaltad a házigazda szerepet tulajdonképpen, ugye, hogyha két házigazdával számolunk.
Ó, hát köszönöm a lehetőséget, ez egy ilyen nagyon váratlan, gyors megkeresés volt, és nagy lelkesedéssel is vetettem bele magam egyrészt egy jó időpontban, amikor szerencsére volt rá időm, meg másrészt ez a téma, ez nekem nagyon, nagyon tetszik, úgyhogy örülök, hogy ennek az úttörő jelehettünk ebben a podcastben. Köszönöm szépen, sziasztok!
Hát nem véletlenül téged hívtalak, igen. Szóval, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és itt a 601. adással valami újat mutattunk, remélem, és mindenképpen írjatok, de akár még ezzel kapcsolatban, vagy a franchise-okkal kapcsolatban nyugodtan írjatok Patreon postaládánkba, mert hogy az is hamarosan lesz egy ilyen adás, és szépen csorognak is a kérdések, csak gondoltam így még megemlítem, és jövő héttől, ha minden igaz, akkor már valószínűleg overreaction is lesz, úgyhogy a szezon közbeni módra is lassan ráállunk, így hát addig is. Köszi szépen, hogy velünk tartotok, minden jót kívánunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.